Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Életének 85. évében hajnalban meghalt Kozma Imre atya, katolikus pap, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke, a betegápoló Irgalmas Sánt korábbi magyarországi vezetője, tudatta a karitatív szervezet. Orbán Viktor miniszterelnök tegnap Brüsszelbe utazott az Európai Unió és az Öbölmenti Együttműködési Tanács országainak első csúcs találkozójára. A tanács korábbi közlése szerint a csúcs találkozó alkalmat kínált az EU számára, hogy szorosabb partnerséget alakítson ki az Egyesült Arab Emírségekkel, a Bahreini Királysággal, a Szaúd-Arábiai Királysággal, az Ománi Szultánsággal, a Katari és a Kuvaiti Állammal, amelyek, idézem, geostratégiai partnerek egy olyan időszakban, amelyet kihívásokkal teli geopolitikai körülmények jellemeznek. A kormányfő tegnapi programja a Patrióták pártcsalád munkavacsoráján zárult, közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Az informális találkozón részt vett mások mellett Andrej Babis, a cseh ANO pártelnöke, Jordan Bardella, a francia nemzeti tömörülés elnöke, Matteo Salvini, az olasz liga vezetője, és Gert Wilders, a holland szabadságpárt elnöke, valamint a Patrióták pártcsalád vezetői. Az Ukrajnának nyújtandó további támogatásokról, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a versenyképességről is tárgyalnak mai és holnap Brüsszelben az uniós tagállamok vezetői. Charles Michel, az Európai Tanács elnöke a tagállami vezetőknek küldött meghívó levelében közölte, Volodymyr Zelenszky ukrán elnök bemutatja győzelmi tervét. Hozzátettem, azt várja az államoktól, hogy a G7 csoport tagjaival együtt eleget tesznek júniusban vállalt kötelezettségüknek, amely szerint az év végéig mintegy 45 milliárd eurót adnak Ukrajna katonai, költségvetési és újjáépítési támogatására. Közben az orosz külügyi szóvivő arról beszélt, Oroszország és a NATO közötti közvetlen konfliktus veszélyét jelentheti az ukrán elnök béketerve. Németországban kezd kétnapos búcsúlátogatás majd Joe Biden, aki a német kormányvezetőivel találkozik, közölte a Fehérház szóvivője. Az amerikai elnök berlini tárgyalásainak napirendjén szerepelnek Ukrajna védelmének kérdései, valamint a közel-keleti helyzet. Olvasható a közleményben, amely szerint szó lesz majd az antiszemitizmus és gyűlölet elleni fellépésről, valamint az amerikai-német gazdasági, kereskedelmi és technológiai együttműködés erősítéséről. Az elnöki hivatal Joe Biden elutazás előtt jelentette be, hogy az Egyesült Államok 425 millió dollár értékű újabb katonai segítséget küld Ukrajna számára az amerikai hadsereg készleteiből. Összesen 21 intézkedést tartalmaz a kormány által elfogadott gazdasági akcióterv, közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter tegnap a kormányinfón. Gulyás Gergely a tervezett intézkedések közül kiemelte a jövedelmek vásárlóerejének növelését, a megfizethető lakhatás biztosítását és a kisvállalkozásokat segítő Demián Sándor tőkejuttatási program elindítását. Szólt arról is, hogy a kormány 3 éves bérmegállapodást kíván kötni az érdekképviseletekkel. A gyerekek után járó személyi jövedelemadó kedvezmény 2 lépcsőben duplájára emelkedik. A lakhatási válság enyhítésére a kormány szigorítaná a magánszállásai kiadás szabályait. Nemzeti konzultációt indít a gazdaságpolitika pilléreiről a kormány, mondta el a tárcavezető. Hozzátéve 11 kérdés lesz, ezeket még péntekig bejelentik. November első felében megérkeznek a kérdőívek, és amelyeket december 20-áig lehet majd visszaküldeni. Az Energiaügyi Minisztérium széleskörű egyeztetéseket követően dolgozta át, frissítette a 2030-ig tartó időszakra szóló Magyar Energia és Klímatervet, jelentette be a tárca. Az aktualizált szakpolitikai dokumentum szerint Magyarország 1990-hez képest az eddigi 40 helyet legalább 50%-kal szándékszik csökkenteni az üvegházhatású gázok bruttó kibocsátását 2030-ig, a megújuló energiaforrások arányát a hatályos 21 helyet 30%-ra emeli a felülvizsgált energia- és klímaterv. Társ fővárosként tekint a kormány Debrecenre, fogalmazott az építési és közlekedési miniszter. Lázár János a helyi gazdaságfejlesztési beruházások koncepciójával foglalkozó munkacsoport ülését követően elmondta, eddig 500 milliárd forinttal támogatták a gazdaságfejlesztést, amiből 300 milliárdot a BMW autógyárnak is otthont adó északnyugati gazdasági övezetben, 200 milliárdot a déli ipari övezetben használtak fel. A tervezett közlekedési fejlesztések közül bejelentette, hogy újjáépítik a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonalat. Végül az időjárásról: fátyolfelhős, derült az ég, csapadék így nem hullik, a szél többfelé felélénkült, a csúcshőmérséklet 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották. Pow, pow, babu, babu,
sok nem kevés, gyertek, kezdjük el, karjainkat emeljük most már. Babu, babu, pay-pow. Simogat a szél, mint egy fa levél, szállunk. Hívogat az ég, egy felhő közelít, légömbé válunk. Vándorolni hívnak távoli vidékek, de otthon haza vár egy puha meleg fészek. Vándorolni hívnak távoli vidékek, de otthon haza vár egy puha meleg fészek. Öt perc repülés, nem sok, nem kevés, bogárkák, kezdjük el, szárnyainkat emeljük most fel. Méhecskék a málna bokrot szorgosan porozzák, szellőháton utaznak smaragdcimboloskák. Katica, propeller, kavar nagy szelet, éhes legyek húznak el az akácos felett. Méhecskék a málna bokrot szorgosan porozzák, szellőháton utaznak smaragdcimboloskák.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm dr. Sándor Ildikó néprajzkutatót, a Hagyományok Háza közművelődési és tudományos szakcsoportja vezetőjét, akivel sokirányú tevékenységükről, képzéseikről, tanfolyamaikról beszélgettünk. Kezdjük talán a beszélgetésünket a legfrissebb eseménnyel, az október 5-én a Hagyományok Házában tartott néptáncviselet konferenciával.
Ez a friss esemény a minap lezajlott konferenciánk, amivel elsősorban a táncegyüttesek munkatársait céloztuk meg, méghozzá egy nagyon izgalmas témában a színpadi táncöltözetek, a színpadon használt viseletek kérdéseivel. A Hagyományok Házában most már szokásosnak mondható módszertannal dolgoztunk. Ez azt jelenti, hogy délelőtt Ratko Lojza tartott egy kitűnő előadást, amelyben részleteiben, mélységeiben áttekintette, hogy a néprajzi hitelesség, az öltözett esztétikum, a művészi értéke, szépsége, igényessége, és az a praktikum, amire a néző sokszor nem is gondol, hiszen azt a ruhát szállítani kell, bőrönt berakni. Nagy igénybevételnek van kitéve a táncolás és az utazás során, hogy gyorsan kell öltözködni. Mindezeknek hogyan feleljen meg úgy, hogy, és ez volt a konferenciánknak a címe, a legszebb hatás elérése érdekében tudjon a táncos felöltözködni. Tehát egy nagyon komplex kérdéskört vizsgáltunk meg, hogy hogyan lehet optimalizálni a szépség, a néprajzi hitelesség és a praktikum kérdését. Ugye Ratko Lojzáról azt érdemes tudni, hogy néprajzkutatóként mélységében ismeri a viseletet, de valaha táncegyüttest vezetett, maga is koreográfát, tehát a gyakorlati oldalról is jól ismeri ezt a kérdéskört. Éppen ennek köszönhetően jó néhány évvel ezelőtt őt kértük meg arra, hogy egy írásos szakmai anyagban is fektesse le azokat a kritériumokat, ahogyan egy minősülő táncegyüttesnek az öltözetét ki kell alakítani. Ezt az előadást követően egy pódiumbeszélgetés zajlott 5 megszólaló résztvevővel, méghozzá olyan formán, hogy Busai Zsuzsa néptáncos, néptáncegyüttes vezető és zsűritag, most ezt emelném ki, hogy a zsűrizés szempontjából, hogy látja a színpadi táncöltözeteket. Mellette a beszélgetés résztvevője volt Remete Krisztina, aki jelmeztervező, és a Metropolitan Egyetem oktatójaként az iparművész szemével és a színházi szakember szemével, nem föltétlenül csak a néphagyomány irányából nézte és értelmezte ezt a kérdést. Szintén részese volt a beszélgetésnek Tajti Erzsébet viseletkészítő, aki többek között a Hagyományok Háza tanfolyamain is oktat. Ugye ő a megvalósítás, és azt firtatta, hogy kié a felelősség, a koreográfusé, a viseletkészítőjé, milyen kényes egyensúly van kettejük munkájában az öltözetek kialakítása során. Szintén megszólalója volt ennek a beszélgetésnek Lackó Tibor, néptáncos, egy vidéki táncegyüttes vezetője, és ami a legfontosabb, egy hatalmas viseletgyűjtemény, egy magángyűjtemény, Boldog és Szakértő tulajdonosa. Ugye ő nagyon hitelesen és érzékenyen tudott arról a kérdésről beszélni, hogy vajon a muzális értéket hordozó öltözeteket föltehetjük-e a színpadra, nem kár-e érte, nem kell-e félteni, vagy hogy milyen kritériumok, milyen óvintézkedések mentén lehet ezt megtenni. És az 5. meghívott vendégünk Fülöp Hajnalka volt a Néprajzi Múzeum textilgyűjteményéből, ugye ő a muzeológusi szempontot hozta, de ő is, sőt azt kell mondanom, hogy mindenki, aki a pódiumon kint ült, valaha néptáncolt, tehát a gyakorlat és az élmény és a tapasztalás oldaláról mindenki a saját testén is hozta azt a tudást, amire szükség volt. Hallatlanul izgalmas beszélgetés volt a közönség jelenlétében. Az 5 különböző gondolat egyszerre kapcsolódott össze, de finoman dinamizált és mozgatta egymást, és a már említett kérdésekről egészen mélyre menően tudtunk diskurzust folytatni. Az ebédszünetet követően, hogy egy kicsit újra visszahozzuk a hangulatba vagy a témába a résztvevőket, megmutattuk az Állami Népi Együttes elmúlt időszakban készült ruháit és azokat a tendenciákat, amelyek egy profi együttes öltözetein megjelennek. Winklerné Petrik is borbál a aki egyébként itt dolgozik, és a Magyar Állami Népi Együttes öltöztetésével, ruházatával foglalkozó szakemberünk, ő tartotta ezt a kitűnő moderált beszélgetést a nap során. Azt az elején nem hangsúlyoztam kellőképpen, hogy ez a konferencia természetesen elsősorban az amatőr tánc együttesek vezetőinek, vagy ott dolgozó munkatársaknak szólt, és ezután az állami öltözetek, viseletek bemutatója után egy nagyon élénk beszélgetés is kialakult. World Café módszerrel 7 különböző asztalnál, asztalonként kb. 7-8 fő csoportosult, 3x fél órában immár aktívan és a saját gondolataival és a véleményével bevonódva a közönséggel beszélgettünk arról, hogy ők hogyan látják a táncegyüttes öltöztetésének a kérdéseit, a problémáit. Mindegyik asztalnál ült a Hagyományok Háza egy-egy munkatársa asztalgazdaként, nem csak az volt a feladat, hogy moderálja a beszélgetést, hogy mindenki szóhoz jusson és a fókuszt tartani tudjuk, hanem bőszen jegyzeteltünk is. És amikor ennek a másfél órás beszélgetés sorozatnak vége szakadt, akkor a résztvevők egy divatszínházi bemutatót nézhettek meg az Állami Népi Együttes táncosainak közreműködésével, majd pedig visszajöttek egy óra múlva, addig mi asztalgazdák összeolvastuk, megbeszéltük gyorsan, hogy melyik asztalnál milyen sűrűsödési pontok, milyen magvas gondolatok születtek meg, és avval zártuk ezt az egésznapos, nagyon tartalmas, nagyon intenzív programot, hogy egy kicsit közösen beszélgettünk mindannak a hozadékáról, amiből ugye a vita közben, a beszélgetés közben 7-8 ember hangját és véleményét hallhatta csak egy-egy résztvevő, de így megpróbáltunk ebből egy közös egészet összegyúrni. A World Café beszélgetés után Körforgásban címmel divatszínházat láthatott a közönség, és itt Szűcs Edit kollekcióját mutatták be az Állami Népi Együttes táncosai. A ruhák, amelyek a Körforgásban, a divatszínházban megjelentek, ezek a Magyar Állami Népi Együttes színpadon is alkalmazott ruháira reflektáltak valamilyen módon.
Mit emelnek ki Ildikó a konferencia eredményei közül?
Számomra az volt az egyik hozadéka ennek az egész napos programnak, hogy a jelenlevők nagyon pontosan el tudták mondani, hogy annyira speciális tudás az, hogy hogyan kell felöltöztetni egy konkrét koreográfiához egy táncegyüttest, hogy ilyenből egy-egy van az országban. Tehát létre kellene hozni a viselet szakértőknek egy olyan tanácsát, hálózatát, akik valami módon névvel, telefonszámmal elérhetőek, és akik rendelkezésre állnak, és akik ugye emelni tudják minőségében ezt a területet. Egy másik nagyon fontos javaslat volt, hiszen a nagyobb együttesek mindegyike őriz és használ eredeti, nagyértékű, nagy becsben tartott ruházatokat, amelyeket éppen azért, mert ugye kímélni kell, mert nem is igen adnak rá a táncosokra, de hogyha ezekből csinálnak egy szép digitális adatbázist, akkor utána ezek nyomán ugye más együttesek is egy pontos rekonstrukciót tudnának készíteni, és hát a sok kis szétszórt egy-egy darabból egy nagyon komoly adatbázis jönne létre. Ezért is értelmes, és ezért is fontos, hogy ne csak előadásokat halljanak egy-egy ilyen konferencia résztvevői, hanem valós párbeszéd alakuljon ki, mert így nagyon fontos előremutató kezdeményezések is megszületnek, mint ahogy ezen a konferencián megtörtént.
Nagyon örülök, hogy dr. Sándor Ildikó néprajzkutatóval erről a témáról beszélgethetünk, hiszen ön avatott ismerője nem csak a táncház mozgalomnak, nem csak a táncnak, de az öltözékeknek, a hagyományőrzésnek is. Több tanulmányát, könyvét is olvashattuk az ölbéli játékoktól kezdve a táncház mozgalmon keresztül, ami ehhez kapcsolódott. De engedjen meg egy gyakorlatias kérdést, hogy mi nézők látjuk a gyönyörű ruhákat, például nekem most az ecseri lakodalmas jutott eszembe, aminek a mennyasszony ruháját legutóbb épp a Hagyományok Házában kiállításon is láthattuk. Na de ki segít abban a dizájnereknek, az öltözék tervezőinek és készítőinek, hogy ne zavarja a mozgásában a táncost?
A néptánc esetében, ha nem profi együttesekről beszélünk, akkor jellemzően nincs jelmeztervező. Egy amatőr együttesnek nincsen erre forrása. Talán azt is mondom, hogy nem is biztos, hogy szükség van rá. Viszont ott vannak egyrészt azok a koreográfusok, akik nem csak a tánc és a zene anyag néprajzi forrásait, hátterét ismerik mélységbe menően, hanem feladatuk lenne az öltözetekkel kapcsolatos hasonló mélységű felkészültség és tudás. Tehát itt van egyik oldalról ez a néprajzi ismeret, a másik oldalról pedig ott van az, aki majd elkészíti ezeket az öltözeteket. Nem mondom azt, hogy varrónő, mert azt gondolom, egy viseletkészítő ennél sokkal több, és ez egy sokkal összetettebb tudás. Egyszerre kell ismernie anyagokat, hol lehet beszerezni olyat, ami nagyon hasonlít azokra a régi fotókon szereplő darabokra. A színpad kívánalmainak is meg kell felelni, erről is volt szó a konferencián, például a speciális világítás miatt a szín, az anyagszerűség, az anyagtónusa más látványt nyújt. Hogy lehet olyan vagy nagyon hasonló látványhatást elérni, mint amilyen az eredeti öltözet volt. És természetesen ott van mellette az is, hogy a táncost a mozgásban, táncolásban, a táncos önkifejezésben ne gátolja az a ruházat. Ez a tudás azt gondolom, hogy a viseletkészítőknél van meg.
Említettük a beszélgetésünk elején, hogy a Hagyományok Háza közművelődési és tudományos szakcsoportja nagyon sok irányú tevékenységet végez. Legutóbb például önnel a 10 éves Meseszó Egyesület eseményein találkozhattak az érdeklődők, de talán a rádióhallgatók emlékeznek arra is, amikor dr. Sándor Ildikó néprajzkutató mesét mondani tanított bennünket. Hogy kapcsolódik össze az ön életébe a néptánc, a néphagyomány, a Hagyományok Háza, a mesemondás, és mindez a sok-sok nagyon izgalmas terület, ami valahol mégiscsak visszavezet minket a hagyományos kultúra értékeihez, a gyökereinkhez.
Szerencsés embernek mondhatom magam, mert ami a munkám, a mindennapi pénzkereső foglalkozásom, az egyben a szívügyem is. Nehéz is néha szétválasztani azokat a sapkákat, amiket hordok, hogy mikor a hivatali tevékenységemet végzem, és mikor a szenvedélyemnek hódolok, például mesemondóként, vagy gyerektáncház vezetőként. Most a mesére hadd fókuszáljunk, hiszen én annak a Meseszó Egyesületnek magam is tagja vagyok, amelyik a 10 éves jubileumát ünnepli az idei évben, és ugye ebben kapcsolódott össze az az augusztus végi pomázi alkalom, ahol találkoztunk. Jó hírekkel szolgálhatok a mese területéről is, hiszen idén első alkalommal hamarosan Jászberényben indul egy mesemondó képzés, egy 45 órás mesemondó képzés. Ugye eddig mesemondó tanfolyamra csak itt a házban volt lehetőség, és most kitaláltunk egy olyan új képzési formát, amelyiket vidéken tájoltatni tudunk, és reménység szerint ebből egy évben egyet-kettőt, ha nagyon ügyesek leszünk, akár hármat is különböző vidéki helyszíneken meg tudunk valósítani, ahol óvodapedagógus, tanító, és az az érdeklődő, aki felnőttként úgy gondolna, hogy szeretne megtanulni, vagy ha már megtanult, szeretne jobban mesélni, az csatlakozik be. És hogyha elvégzi ezt a tanfolyamat, akkor nagyon bízom benne, hogy ő is majd megkeresi és megtalálja a Meseszó Egyesületet, mint a hagyományos mesemondás egy nagyon fontos, elsőként megalakult civil szervezetét, és kopogtat az ajtónkon, és belép hozzánk, és akkor kézbefoghatja azt a kiadványt, ami most már a nyomdában van. Az Egyesület elnöke Klici Szabad Boglárka javaslata nyomán egy olyan kötetet hoztunk létre Mindannyiunk meséi címmel, ahol az Egyesület mesemondói a számukra legfontosabb vagy legkedvesebb meséből készítettek egy hang vagy egy videófelvételt, és utána ennek egy szöveghív pontos gépelt változata került be a kötetbe. Ez önmagában azt gondolom, hogy nem lenne érdekesség, hiszen ott vannak a paraszti mesemondóktól a kitűnő gyűjtések, miért csinálunk ilyen kötetet. A meseszöveg avval együtt érdekes, hogy milyen kommentár, milyen jegyzetapparátus született meg hozzá. Mindannyiunkat kikérdeztek, hogy ez a mese a számunkra mit jelent, hogyan választottuk, hogyan tanultuk, és hogyan formálódott az a változat, amit épp az adott pillanatban elmeséltük. Milyen közönség előtt mondjuk, vagy milyen gyakran mondjuk szívesen. Van egy személyes része a mesemondó nézőpontjából, és meg lehet tudni a mai mese újraalkotás fortéjait, tehát ez egy módszertani kötet is lesz majd a mesemondóknak, illetve Klici Szabad Boglárkától, aki néprajzkutató és néprajzosként is kitűnő ismerője a meseanyagnak, a tudomány elvárásai szerint ezeket a meséket ő típusba sorolta, és kitűnő jellemzést, leírást adott a mese és a mesemondó együtteséről. Én azt gondolom, hogy ez a 10 éves születésnapra megszületett kiadvány, ez egy rendkívül fontos kordokumentum, amelyik innentől kezdve mutatja, hogy hol tart, milyen módszerekkel és szemléletmóddal dolgozik a hagyományos, a néprajzi forrásokon alapuló hiteles élőszavas mesemondás ma Magyarországon.
Azért is örülök, hogy Ildikó itt a Jászberényi képzés lehetőségét említette, illetve a Hagyományok Házában ez folyamatosan zajlik. Úgyhogy szeretném a rádióhallgatók figyelmébe ajánlani a Hagyományok Háza honlapját és programjait, ahol felnőttek számára mesemondó alkalmakat hirdetnek. Legutóbb, amikor egy ilyenen jártam, rengeteg voltunk. Miben látja az okát, hogy mind népszerűbbé válik a mesemondás, és itt kapcsolnám össze a módszertan fontosságával, hogy erre mennyire szükségük lenne a tanárjelölteknek, a pedagógus jelölteknek, hogy ezt szakemberektől megtanulják, és maguk is továbbadják.
Jászberényben a Birinyi Mesekör működik, és Jászberényben van az ország 3-4 működő mesepontjának az egyike, úgyhogy valóban egy fontos bázisa az élőszavas mesemondásnak, és emellett például még Berettyóújfalon, Tatabányán, és természetesen itt a Hagyományok Házában is van ilyenfajta mesepont, vagy mesekör, amelyekről, aki még ilyen helyen nem járt, annak érdemes elmondani, hogy felnőttek mesélnek, és felnőttek hallgatják a meséket, tehát ez nem gyerekközönségnek szól, és nem színpadi előadás szerű, hogy ül egy székben, vagy áll egy pódiumon a mesélő, és vele szemben a hallgatóság. Nagyon szimbolikusan egy nagy körben ülünk le, és aki szeretne és tud élőszóban népmesét mondani, az mond, amíg csak tart az aznapi programunk. Mese folyam egyik a másika után, nincs megszerkesztve, nincs előre megbeszélve. Egyrészt azért lehetnek ma már ilyen mesekörök országszerte, Budapesten is több működik, például van Liget mesekör, van egy Csepeli mesekör, de a Vízivárosban is van, tehát látjuk, hogy több is van, mert van már annyi mesemondó, amennyi ezeket ki tudja szolgálni, és van már annyi felnőtt, tudatos és igényes, és a mesemondásra fogékony, nyitott, ínyenc hallgató közönség. Való igaz, hogy a pedagógusokat vagy a pedagógus jelölteket mindegyik ilyen mesekörön nagyon szívesen látjuk. Egyébként ezek jellemzően ingyenes, térítésmentes programok, ahol lehet tanulni a mesemondás fortéját, lehet beleszeretni a mesékbe és a mesemondásba, és szerencsére az ELTE tanító és óvóképzőből rendszeresen küldik is hozzánk hospitálni a hallgatókat, úgyhogy felbukkannak ezeken a mesekörökön a leendő óvó és tanítónénik is.
Nagyon örülök, hogy pedagógus hallgatók is eljönnek ezekre az alkalmakra. Engedje meg, hogy megkérdezzem, hogy a Meseszó Egyesület 10 éves évfordulói alkalmából megjelenő kiadványhoz hogy juthatnak hozzá érdeklődő hallgatóink, vagy a minket hallgató pedagógusok?
Itt összekapcsolódik a Hagyományok Háza és a Meseszó Egyesület, hiszen stratégiai partnerségben van a két szervezet egymással. December 6-án, Mikulás napján ünnepváró program lesz, és ez folytatódik még december 7-én szombaton is itt a Hagyományok Házában, és pénteken, december 6-án délután 5 órától tartjuk azt a könyvbemutatót, ahol meg lehet ismerkedni, hozzá lehet jutni a könyvhöz, és onnantól kezdve a Hagyományok Háza webáruházán keresztül hozzá lehet jutni majd.
Mit jelent az ön számára, hogy ez a sok terület, a meseszó, a tánc, az aprók tánca, a néphagyomány, ahogy említette, nem csak a szívében, a lelkében, de a munkájában is összekapcsolódik. Miért tartja személy szerint fontosnak, hogy mindez eljusson pedagógusokhoz, fiatalokhoz, vagy akár idősekhez, akiket érdekel a felnőtt mesemondás?
Úgy gondolom, hogy a műveltségnek, a kultúrának egy olyan elemi részéről van szó, amely pontosan annyira kellene, hogy kikerülhetetlen legyen, mint mondjuk egy Petőfi vers vagy egy aranyballada. Ez jelenteni az irodalmi, a művészeti értékét, vagy fontosságát és pozícióját. Másfelől pedig újra és újra meggyőződöm arról, népdal, néptánc, népmese, népi kézművesség területéről legyen szó egyaránt, hogy olyan tevékenységek, amit könnyen elsajátíthatunk, és nem föltétlenül csak nézőként, passzív befogadóként lehet benne részünk, hanem alkotó emberként. És kell-e azt bizonygatni, hogy alkotó embernek lenni, és azon keresztül kiteljesedni, önmagunkat kifejezni, önmagunkat megvalósítani, milyen fontos és mennyi jót hoz bárki ember fia számára?
Kedves hallgatóink, dr. Sándor Ildikó néprajzkutatóval, a Hagyományok Háza közművelődési és tudományos szakcsoportja vezetőjével sokirányú tevékenységükről, valamint az október 5-én a Hagyományok Házában tartott néptáncviselet konferenciáról és a 10 éves Meseszó Egyesület készülő mesegyűjteményéről beszélgettünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Sallai Éva.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Egy csípet fűszer kell itt még, a majdnem rossz fiúsból mennyi elég. Kicsi sárm, ha hagyom az ízelkábít, akkor jó, hogyha kicsit csíp. Egy falat jóság kell ide, ha a mézes hűség végre nem ostoba, az sem baj. Különös a lét, a véd és nagyon nagy a tét, akkor élsz, hogyha kicsit félsz. Lobogó élet kell ide majd, hogy önmagaddal szemben tiszta maradj, s ha a végkeserű az nem számít már, több az íz és ez nekem jár. Különös a lét, a véd és nagyon nagy a tét, akkor élsz, hogyha kicsit félsz. Akkor sem torpanod meg, hogyha túl vagy a végsőn. Szeretem nagyon, ha sok, mert az nem jöhet később. Ahol ennyi van, ott több is elfér. Már senkiért sem kár. It knocks me out and makes my mind screaming.
rest is yours, baby.
Milyen varázslatos mondat, te most szembe díját, csak ennyi jut eszembe rólad, ez történt az így, milyen varázslatos mondat. a szólamod, mit ordítottál teljes erődből, de négy oszlopán ragaszkodol szótagot, mégsem tudom, hogy hogyan verjem ki a fejemből. Milyen varázslatos mondat, tele van szenvedélyem, csak ennyi jut eszembe rólad, ez történt az éjjel is. Milyen varázslatos mondat, tele van szenvedélyem, csak ennyi jut eszembe rólad, ez történt az éjjel. Minden tüzet, mit másnap elutottam, ma lángra gyújtanék ezerszer, mert most már tudom, de akkor nem mondtam, hogy nekem csak plótokkal, dádákkal tetszel. Milyen varázslatos mondat, tele van szenvedélyem, csak ennyi jut eszembe rólad, ez történt az éjjel is. Milyen varázslatos mondat, tele van szenvedélyem, csak ennyi jut eszembe rólad, ez történt az éjjel.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban folytatjuk Magsó Péter atyának, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a döntéseink lelki hátteréről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berec Renáta.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Folytassuk elmélkedésünket a döntésről, döntés Krisztusban. Közülünk ki ne tapasztalta volna már magában a döntésképtelenséget, a nehéz döntést, a döntés súlyának terhét. Mindannyiunknak vannak nehéz döntései, könnyebb döntései, de tudjuk, hogy a döntéseink meghatározzák a jövőnket, felelősség terheli minden döntésünket. Vannak rövidtávú, középtávú, hosszú távú döntéseink, és vannak életdöntéseink. A Szentírásból legalább 6-szor halljuk a felszólítást az életszentségre. Legyetek szentek, mondja Jézus, mint ahogy az én atyám is szent. Ez egy alapvető életdöntés kell, hogy legyen. Szentek akarunk lenni, még akkor is, hogyha ezt sokszor nehéz kimondani, kicsiny hitűségünk ellenkezik, és azt mondjuk magunkban, hogy én meg a szent, milyen távol vagyok én attól. Ha nem hozom meg a döntésemet arról, alapdöntésemet, hogy szent akarok lenni, akkor bizony valóban nagyon távol vagyok az életszentségtől. Véletlenül senki se válik szenté, véletlenül senki sem kerül a mennyországba, márpedig a mennyországba csak a szentek jutnak el. Ezért döntenünk el arról, hogy szentek akarunk lenni, ha a mennyországba el akarunk jutni. És természetesen ez emberi erőből nem megy. Ugye Jézustól megkérdezték az apostolok, hogy de hát akkor ki üdvözülhet a gazdag ifjú történetében. És Jézus azt mondja, hogy Embernek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges. Az üdvösség Isten ingyenes ajándéka, mégis nekünk is mindent meg kell tennünk azért, hogy eljussunk az üdvösségre, eljussunk az örök hazába. És ezt a fő alapdöntést meghoztuk, akkor az összes döntésünket ennek a fényében tudjuk megtenni. És a döntéseinknél megvizsgáljuk azt, hogy mi válik Isten nagyobb dicsőségére, az emberek üdvösségére, a másik ember javára és az én üdvösségemre. Hogyha ilyen világos célt tűzünk ki magunk elé, akkor sokkal könnyebb a kisebb-nagyobb döntéseinket meghozni életünkben. Szenteknek volt egy jó módszere, beleképzelték magukat abba, hogy miután meghozták a döntést, rögtön meghalnak. És ez is segít a döntésünkben. Ugye az örök élet perspektívájában ez a döntés vajon Isten dicsőségét és az ő üdvösségemet szolgálta, vagy pedig valamilyen önös érdek. Nem jó döntés az, ha valaki így gondolkodik magában, elég nekem csak eljussak a tisztító tűzig, onnan már úgy is üdvözülni fogok. Nem jó célt tűzünk ki magunknak ilyenkor, Jézus nem a tisztító tűzre váltott meg minket, hanem az üdvösségre. Ne tegyük alacsonyra a lécet, mert mi van, hogyha azt a lécet éppen leverjük. Tegyük minél magasabbra. Uram, én szent akarok lenni, azért is, mert te ezt parancsolod, és azért is, hogy minél több lelket vezessek az élet szentségre. A II. Vatikáni zsinatnak is az egyik fő mondani valója, hogy mindenki az életszentségre hivatott. És gondolkodhatunk úgy, mint Liző kis Szent Teréz, aki azt mondta, hogy nagy bizalommal úgy érzem, hogy nagy szent leszek. Nem is azt mondta, hogy kis szent, éppen csak, hogy elbújjak a mennyországba, hanem nagy szent leszek. Micsoda bizalom Jézusban, és nem magában bízott kis Teréz, hanem Jézusban, de Jézusban nagyon. Ő pedig nem állt ellen a kegyelemnek, nem akadályozta a kegyelmet, hanem befogadta, és Isten kegyelméből hatalmas szent lett. Most merítsünk egy kicsit a pszichológia tudományából, ami segít minket a megértésben. A Psychology Today írja a következőket. A krónikus döntésképtelenség tulajdonképpen egy rossz szokás, melynek során tudatosan szorongva, vagy tudattalanul, de nem tudunk döntést hozni. Ez érinthet minket olyan apró döntések kapcsán is, mint egy filmválasztás, de olyan nagy döntések esetében is elbizonytalanodhatunk, mint a házasság intézménye. A perfekcionisták, halogatók, kényszerbetegek mind-mind szenvedhetnek ettől. Hogy is néz ki a krónikus döntésképtelenség? A krónikus döntésképtelenek nem tudnak egy terméket sem kiválasztani, mindig csak válogatnak. Végül sosem vesznek semmit. Lakásról lakásra, partnerről partnerre szállnak, de az is előfordulhat, hogy elkésnek bizonyos eseményekről, mert nem tudják eldönteni, mit vegyenek fel. Ezek a személyek a döntéshozatal során a kétségekre és a jövőbeni megbánásra fókuszálnak. Mindent késleltetnek, az elővételezett szorongás gyakori érzése jellemző rájuk. Belefér az, ha néha nem tudunk dönteni, ám ennek kritikus formája kihat egész életvitelünkre. Ez nem egy személyiség jellemző, hanem egy kóros viselkedés forma. Jellemző rá a halogatás, vagyis a határidők be nem tartása, a teendők utolsó pillanatra tologatása. Az aktív elkerülés is eleme a döntésképtelenségnek, a személy elkerül a döntések gondolatát is, de a felejtés sem ritka. Ezek a személyek továbbá inkább olyan döntéseket hoznak, amelyek visszavonhatók. Mi állhat a krónikus döntésképtelenség mögött? Kockázatkerülés, az elköteleződés, felelősségre vonás előli menekvés. Egy másik egyértelmű ok a rossz döntéstől való félelem, ezt okozhatja a múltban elkövetett rossz döntések miatti megbánás. A legjobb iránti vágy is lehet okozója, ennek a hátterében perfekcionizmus húzódik meg. Bizonytalanság, türelmetlenség, kényszeres gondolatok is okozhatják. Végül pedig a kimaradástól való félelem is ott lehet az okok között. Van, aki azzal igazolja a krónikus döntésképtelenségét, hogy ő eléggé óvatos, és mindenki más felelőtlenül hoz döntéseket. Ez a hozzáállás a kényszerbetegek körében a leggyakoribb. A krónikus döntésképteleneket a társadalom felelőtlennek, gyerekesnek tartja. Saját döntéseik hiánya pedig a jövőben még nagyobb megbánáshoz vezet, mint egy rossz döntés, ám ezt ők nem tudják így látni. Ha valaki tapasztalja magában a krónikus vagy kóros döntésképtelenséget, akkor érdemes szakorvoshoz fordulni, és kérni a Jóistent is, hogy szabadítsa meg ettől, a megkötözöttségtől. Nagyon sok szorongással jár együtt annak az embernek az élete, aki nagyon nehezen dönt, vagy halogatja a döntését. A halogatás szóban ott van a halál, hogy inkább elfeledkezik a döntéséről, mint hogyha nem is lenne, nem hozza meg. És kérjen meg másokat is, hogy imádkozzon érte, hogy meggyógyuljon. Nem csak a saját életét nehezíti meg, a döntését nehezen vagy egyáltalán meghozni nem tudó ember, hanem a környezete életét is. Jézus a szabadító, maga a név is ezt jelenti, Isten, aki szabadít, és ő mindentől meg tud minket szabadítani, ami az üdvösségünkre káros. A Jelenések könyvében az angyal így szól Jánoshoz: ne pecsételd le ennek a könyvnek prófétai szavait, mert az idő közel van. Aki igazságtalan, legyen továbbra is igazságtalan. Aki tisztátalan, legyen továbbra is tisztátalan. De aki igaz, járjon továbbra is az igazság útján, és aki szent, legyen továbbra is szent. Hamarosan eljövök, s velem lesz a jutalom, hogy mindenkinek megfizessek tettei szerint. Én vagyok az alfa és az omega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég. Boldogok, akik megmossák ruhájukat a bárány vérében. Hatalmuk lesz az élet fája fölött, és a kapukon mennek be a városba. A kutyák, csalók, erkölcstelenek, gyilkosok, bálványimádók, és mindazok, akik a hamisságot szeretik és művelik, kinn maradnak. Én, Jézus, elküldtem angyalomat, hogy az egyházakban tanúsítsa ezeket. Én vagyok Dávid gyökere és sarja, a fényes hajnalcsillag. A Jelenések könyve elvezet az események diadalmas csúcspontjáig, amikor minden embernek döntenie kell Krisztus mellett vagy ellen. Vizsgáljuk meg magunkat alaposan, és kérjük a Szentlélek megvilágosító kegyelmét, hogy világosítsa meg, és világítson rá azokra a titkos útjainkra, hamis útjainkra, amiket nem szabad tovább járnunk. Utassa meg azokat a titkos bűnöket, amiket még magunk se akarunk magunknak bevallani, azokat a bűnös sántikálásainkat, amikkel már kiegyeztünk, azt a kettőséget, ami van bennünk, világosítsa meg az Úr, és gyógyítson meg minket. Nagyon veszélyes a kétfelé való sántikálás, a képmutatás, amikor mást mutatunk kifelé, és mást gondolunk, érzünk, akarunk belül. Ez a veszély mindannyiunkat fenyeget. És itt a Jelenések könyvében hallhattuk, hogy a kutyák, csalók, erkölcstelenek, gyilkosok, bálványimádók, és mindazok, akik a hamisságot szeretik és művelik, kinn maradnak. Tisztíts meg minket, Jézus, minden hamisságtól. Ne hagyd, hogy becsapjuk magunkat, hogy őszintétlenek legyünk magunkhoz.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban folytattuk Maksó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a döntéseink lelki hátteréről. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. A Szent István Rádió.